Szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Bormárka iránytű borkalauza mindennapokra. A szerkesztő műsorvezető Gál Márka, a mai társ műsorvezetőm pedig nem más, mint Antal Gábor. Szervusz, Gábor!
Szia, Márk, és üdv a hallgatók!
Összefoglaló jelleggel mindazok számára, akik esetleg lemaradtak volna, egy mondat vagy gondolat erejéig, Gábor, légy oly kedves, milyen élményekkel maradtál múlt heti műsorunkból?
A Schiller nagyon jó volt, és azóta, ami maradt a műsorból, kóstolt Schiller, egy-két este otthon egy fél pohárral ittam belőle, és nagyon szépen fejlődik még, így megbontva kis oxigénnel. Szóval ez egy jó élmény volt, és tényleg, ahogy ott is mondtam, meglepő. Én nem gondoltam eddig a Schillerre ennyire úgy, mint ami nyáron is frissítő ital tud lenni, és kiderült, hogy tud.
És bízunk benne, hogy egyre több hallgatónk is talán hasonló következtetésre jutott az adást meghallgatva vagy megtekintve. A mai alkalommal egy újabb érdekes témánk van. Egy kulcsszó erejéig ezt be is dobtad a hallgatóknak az elköszönésünkkor, hogyha még esetleg erre emlékeznél. Nem tudom, hogy kinek mit mondott ez vagy sem, de most le fogjuk rántani a leplet a témánkról, de még mielőtt ezt megtennénk, először a vendégünknek a kilétét fedjük föl. A mai alkalommal a Bormárkában itt van velünk Borbé Tamás, a Badacsonyi borvidékről, a Borbé családi pincészet. Hát szerintem egyik tulajdonosa, de borászaként mindenképpen mondhatom. Azért mondom ezt, mert lévén egy családi pincészet azért, hát a génekben is szinte benne csorgadozik a finom, kellemes nedű. Ha már évek, akkor annyi adalék információt még elmondanék, főleg azok hallgatók számára, akik esetleg kevésbé ismernék Tamás hátterét vagy munkásságát. Egy generációk óta tulajdonképpen szőlővel és borral foglalkozó család szülöttjéről beszélünk Tamás személyében, amelyben egyébként a borászat és a borkészítés szeretetét már tulajdonképpen gyermekkora óta magába szívta. A pincészetet szülei alapították még 1996-ban, amely a kezdeti, mondjuk úgy, hobbi ültetvényből nőtte ki magát a mai modern és tradicionális technológiákat ötvöző tekintélyes családi gazdasággá. Jelenleg több mint 20 hektáron gazdálkodnak a Badacsonyi borvidéken. Tamás elkötelezettségét a szakma iránt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 2018-ban az év agrárembere díj fiatal gazda kategória győztese, míg 2020-ban ő lett az év bortermelője Magyarországon díjnyertese. Tamás szerint, és most idézek, a Badacsonyi táj a szőlő és borkultúra tisztelete, szeretete határozza meg családunk életét generációk óta. Pincészetünk életében a kezdetektől fogva fontos szerepet kap a tradicionális borkészítés. Hiszünk a borvidékre jellemző fehér fajtákban, melyek segítségével megismerhetjük és bemutathatjuk a borvidék termőhelyeinek egyediségét, sokszínűségét. Válogatás borainkban a nagyfahordós erjesztést és érlelést követően a családunk mottójává vált tüzes borok, a vulkáni ízek karakterei teljesednek ki a palackos érlelést követően. Szeretettel köszöntünk Tamás itt a Bormárkában.
Szervusztok, köszönöm szépen a meghívást.
Egy díj, azt hiszem, kimaradt, hogy van egy friss, egy Pro Urbe díj.
Lelőtted a poénon, de nem baj, hát így megosztjuk a műsorvezetői szerepköröket, bár ezt előre nem beszéltük meg, ezt úgy külön akartam megemlíteni, de akkor most már Gábor lelőtte a poént, így hát átpasszolom neked akkor ezt a labdát, hogy rögtön Tomit ilyen formában is tudjuk külön meggratulálni.
Igen, gondoltam, mielőtt belecsapunk a boros témába, és soroltad már a többi díjat, hogy én a Facebookon láttam, hogy van egy újabb, az nem, mondd el kérlek, hogy mi az pontosan, mert a te szádból jobban hangzik, de én gratulálok hozzá.
Köszönöm szépen, valóban még meg se száradt a nyomtató, gyakorlatilag a Badacsony borhét megnyitóján szombaton a képviselőtestület által megszavazott Pro Urbe díjat kaptam Badacsony Tomaj városától. A polgármester úr adta át ezt a díjat, ami gyakorlatilag a településért tett úgymond munkát díjazzák. Hát nyilván nem tisztán csak az én saját munkám, ez ugyanúgy, mint ahogy az ébor termelője díj is. Az én nevemmel van megpecsételve, de ez a családnak a kitartó és áldozatos és alázatos munkája, én azt gondolom, amit örömmel teszünk, hiszen csak akkor tud fejlődni a családi márka, a családi birtok, ha fejlődik a település vagy a borvidék is párhuzamosan.
Ha már a díjakat emlegettük még mielőtt a témánkra rákanyarodnánk, csak egy, hát kíváncsiság is részemről, hogy egyik másik rangos díj, akár a mostani, vagy pedig a másik kettő, amit megemlítettem, vagy úgy általánosságokban a díjak, és akkor itt talán nem is hozunk semmiféle formában kellemetlen helyzetbe. Maradunk a borászat területén. Személy szerint neked, azon túl, hogy ez egy visszacsatolás akár a település, akár a szakma részéről, milyen üzenetet hordoz?
Nyilván egy nagy büszkeség, és mindegyik díj, amit kiérdemelt bárki a családból, de saját díjaim is gyakorlatilag meghatározóak, azt gondolom a mindennapjainkban is, hiszen valóban nem csak visszacsatolás, hogy jó az, amit teszünk, és jó úton járunk, akár szakmailag, vagy akár a társadalmi feladatokkal, hanem bizonyítja, hogy ezeket kell is járni, ezeket az utakat, kell, hogy egy ilyen szintű feladatkörrel kell nem csak a szakmai dolgokkal, hanem a társadalmi feladatokkal, társadalmi szerepvállalással is igenis úgymond foglalkozni, és azt gondolom, hogy az év bortermelője díjban is benne van ez a komplexitás, de annó ebben az Agrárember díjban egészen biztosan, hiszen ott erre hegyezték ki az interjúkat is, meg az egész eredményhirdetésnél is, ezt nagyon-nagyon súlyosan kiemelték, hogy nem csak a napi földkapargálásba, vagy meccésbe vagyunk jók, meg a borok készítésében, hanem ténylegesen az egyéb szerepvállalásokban. És azt gondolom, hogy nyilván itt megint csak egy visszacsatolás pro-úrbeli is, ami szintén az ágazaton keresztül, de a borvidékért és a településért is teszünk azzal, hogy próbáljuk népszerűsíteni és népszerűbbé tenni ezt a települést. Úgyhogy igen, ez mindenképpen fontos, és a megbecsülés mellett egy visszajelzés, hogy jó úton járunk, és ezt kell tenni, és talán a jövő generációinak is ezzel meg tudjuk mutatni, hogy érdemes földet művelni, érdemes szőlőt művelni, bort készíteni, és komoly akár családi márkába, vagy akár éppen ha valakinek úgy adatik meg alkalmazottként, de erre is vannak bőven példák, hogy alkalmazottként is lehet olyan érdemeket és olyan értékeket teremteni, amivel példát tudunk mutatni az utókornak.
Csatlakozom Gáborhoz ezúton is. Gratulálok én is szívből a próbe elismeréshez is. Ez akkor jelentsen egy újabb löketet abban az irányban, hogy ezt az utat már pedig ugyanígy érdemes folytatni, ugyanezzel a lendülettel, és ugyanezzel a minőséget megőrizve, megtartva. Ha már lendület, ha már minőség, hát a mai témánk is izgalmas, amiben úgy gondoljuk, hogy jól belenyúltunk, és ezért is gondoltuk azt, hogy Tomi segítségünkre leszel ebben a témában. A főcím az így hangzik, hogy vulkanikus borok, és az alcím pedig irány Badacsony. Így válik teljes egészé a mai témánk elnevezése. Már ez önmagában eléggé sok kérdést fölvet. Mi magunk is jó néhány kérdéssel készültünk így. Hát nem azt mondom, hogy vitaindító jelleggel, de lehet, hogy még az is lesz belőle, ki tudja. De mindenképp, hogy a beszélgetésünket valamilyen formában, ha más nem, az időkeretre való tekintettel tudjuk szabályozni. De ez alkalommal, hát a szokásoshoz képest jóval több kérdés sikerült kidolgoznunk, de majd meglátjuk, hogy milyen irányba megy a beszélgetés.
De vannak átfedések, mert hogy miközben találtuk ki a kérdéseket, közben azért rájöttünk, hogy igen, volt, amit már egy másik oldalról megfogtunk.
Ha úgy tetszik, ilyen hólabdaszerűen is.
Minden-mindennel összefügg.
Így van.
Pontosan, és fektessük le az alapokat, hiszen egy szilárd alapból tudunk építkezni, akár egy beszélgetés esetében is. Amikor azt halljuk, és halljuk elég sűrűn, akár borfesztiválokon, akár egy-egy borkóstolón, hogy ásványos karakter. Egy laikus hallgató esetében, amikor olyan fogalmakat hall, hogy vulkanikus ízjegyek, stílusjegyek, és gondolkodik azon töpreng, hogy jó, amikor én kóstolok egy olyan bort, amire ezt vagy másik jelzőszerkezetet aggasztják, mi az, amit mond vagy mondhat neki? Induljunk ki ebből, Tomi.
ezt elég nehéz röviden és főleg így szárazon elmagyarázni, leírni, hogy mit is értünk, hiszen ez egy nagy komplex dolog. Kiindulhatunk abból, hogy vulkáni borvidék nem csak a Badacsonyi borvidék, hanem akár a Balaton körül van, több, mint a Somló is többek között, vagy ugye az egész Balaton északi partja, az egész Balaton felvidék, ahol változatosan hol bazalt, hol ugye vörös homokkő, de ez mind a vulkáni működéseknek köszönhető domborzat és felszín, ahol van szerencsénk élni és dolgozni, de ugyanígy sorolhatnánk ugye az északi részről Eger, Mátra, Tokaj hegyalja, ez mind ugye vulkáni borvidék a kis hazánk területén, és ezek a talajféleségek, kőzetek, amik a talajalkotó, kőzetalkotó túlnyomó részt megtalálhatók az adott területeken, ezek rendkívül komoly úgynevezett új lenyomatot adnak az ott termett szőlőknek, illetve hát a szőlőkön keresztül a boroknak, mivel például a bazaltból kiindulva ez egy bázikus kőzet, ami hiába gondoljuk, hogy milyen kemény, hiszen macskakő is van belőle, ami nem mennek a teherautók vagy egyéb, és nagyon keménynek tűnik. Ez így is van, de ugyanakkor nagyon máladékos. Tehát az időjárás hatására, fizikai behatásokra, tehát ahogy a művelésnél éppen egy tárcsa, eke, bármi üti, akkor ez könnyen pattan, málik, és ennek köszönhetően a gyökéren keresztül, a gyökérsavakon keresztül gyakorlatilag nagyon-nagyon sok mikro és makroelemet tud föl venni a szőlő a talajból, a kőzetekből, és ezeket ő nagyon szépen elraktározza, és az alkoholos eredés során is benne marad abba a kis nedűbe, amit mi ugye bornak hívunk, és örömmel fogyasztunk, és így ezek a különböző karakterek, ezek jönnek vissza a kóstolásnál, illatban is akár, de elsősorban inkább én azt gondolom, hogy ez ízhatást tud komolyabban megfogalmazni, és úgymond érezhetővé tenni, és nyilván ezt ahogy Gábor is szerintem megerősíti, ez a kóstolás teszi a mestert, tehát ezt sokat-sokat kell úgy kóstolni, amikor tudjuk, hogy mi van a pohárba, akár olyannal, aki még jobban ismeri, és közbe beszélgetni róla, hogy mit is érzünk, és melyek azok a kis karakterek, ami éppen nem egy technológiai jegy a borban, hanem mondjuk a területnek, a kőzetnek a visszacsatolása.
Ne maradjon ki az alcím se.
Ne, semmiképp sem.
Az irányba, de csak, és most érzem, hogy megjött ez a vonal. Ugye, ahogy így beszéltél a borokról, ugye Irány Badacsony, fontos turisztikai célpont. Én tudom, hogy, de majd erősíts meg, hogy ti nagy hangsúlyt fektettek a vendéglátásra, szeretitek, ha a pincénél fogyasztanak az emberek, látogatnak titeket. Nagyon jó helyen is van, jártam ott én is, mindenkinek csak ajánlani lehet, és hogy most így megjelent a lelki szemeim előtt egy gyönyörű szép sor, mert hogy, és szerintem ez egy nagy előnye a vulkanikus borvidékeknek, meg amit elmondtál, abból ez következik, hogy a kis könnyű gyümölcsöstől egészen a már teljesen más karaktert mutató, ásványosabb terroir karaktert hordozó borokig fel lehet építeni egy nagyon szép sort. Hogy az emberek, akik oda látogatnak, ezt jól fogadják, szeretik ezt a spektrumot, vagy inkább a gyümölcsös felé mozdulnak, inkább a testesek felé, hogy látják?
Igen, mit keresnek a fogyasztók Badacsonyban? Így is megfogalmazhatjuk. Napjainkban tegyük hozzá.
Erre talán a visszacsatolva és jobb belegondolva a sokszínűség itt is megjelenik, és mi is talán ezért dolgozunk ennyire széles spektrumon, mint ahogy mondta Gábor, hogy valóban fontos nálunk a személyes értékesítés, tehát mind a birtokközponton, ugye ott egész évben nyitva vagyunk a borházban, ahova kóstolókra, borvacsorákra tudnak érkezni a vendégek, nyári időszakban idézőjelben folyamatos nyitvatartással, de egész évben, tehát gyakorlatilag mondhatjuk, hogy 365 nap Badacsony. Egyébként van is egy ilyen kis programsorozat a borvidéken, ami pont arról szól, hogy megmutassuk a fogyasztóknak, hogy nem csak a nyári turisztikai desztináció az erős Badacsonyban, hanem igenis az ősztől tavaszig van egy gyönyörű, sokkal nyugodtabb arca a borvidékünknek, ahol ugyanúgy a borturizmuson keresztül és egyéb kulturális lehetőségeken keresztül megvan a kikapcsolódási és feltöltődési lehetőség. Nyilván az utóbbi időben a téli sportokkal, magával a korcsolyázással sokkal ritkább a történet, maximum görkorizni lehet, hiszen a január lassan melegebb, mint a májusunk, úgyhogy nagyon-nagyon átalakulnak. Hát szóval. Őszinte leszek, hogy én nem annyira vagyok hozzá. Ez egyedül a disznóvágásunkkor kerül elő, hogy egy-két csészével elfogyasztunk, de én a borokat inkább így tisztán vagy maximum fröccsben szeretem. Bár ami elindult most így, hogy egy kicsit a fiatalok fele népszerűsítsük, hogy esetleg ilyen boralapú koktélokat tudatosan, és nyilván nem a vörösboros kólára gondolok. Bár ha azon múlik, hogy sokkal több bor fogyjon Magyarországon, egyefene.
Reméljük, hogy nem.
De egyébként tényleg tudatosan egész jó ilyen dolgok itt az országos borversenynél is elindultak, úgyhogy nyilván ezek fontosak, de visszatérve, tehát igen, nagyon-nagyon fontos része és sokszínű ilyen szinten a borvidék, hogy nem mindegy, hogy nyáron jön oda valaki, vagy a téli időszakban jön oda valaki. De arányában nyilván érzésre is, meg látva is a statisztikákat, így akár birtokon belül, valóban a könnyedebb borok fogynak ilyenkor jobban, de vannak olyanok, akik télen is inkább egy lazamuszkátot fogyasztanak el, mert az ő ízviláguk és az áll közelebb a szívükhöz, de vannak olyanok is, akik a nyári melegbe esküsznek egy jó olasz rieslingre.
Kanyarodjunk rá a beszélgetős rész záró akkordjára, ez már a jól ismert borcseppek rovat, de mindig a vendégünk az, akinek talán kevésbé, ezért csak egy nagyon gyors, rövid összefoglaló, hogy milyen idézőjeles merénylettel készülünk a vendégeinknek. Tulajdonképpen felütjük a, mondanám azt, hogy lexikont, de az internetnek a hát bugyrait, de ezt jó értelemben kell most vegyük. És korábbi interjúkból szemezgetünk, azt is mondhatnám, hogy morzsákat, de sokkal inkább is innen az elnevezés cseppeket, tehát borcseppeket, és ezeket meg szoktuk osztani a vendégünkkel, azzal a céllal, hogy kíváncsiak vagyunk arra, hogy hogyan reflektál rá bizonyos idő elteltével. Vagy ráerősít, és akkor elmondja, hogy ezt miért gondolja ugyanígy a mai napig, ha pedig nem, és a változtatás jogát fönn lehet tartani, hiszen változnak nem csak az évek, nem csak mi magunk, hanem a különböző ingerek is, amelyek bennünket érnek. Tehát, hogyha már máshogy vagy árnyaltabban vélekedik a vendégünk róla, akkor azt is természetesen el lehet mondani. Van, amikor frissebb borcseppek kerülnek terítékre, van, amikor pedig korábbiak. Most kicsit azt mondanám, hogy így a hát régmúlt nem, de egy pár évvel azért visszapörgettük az időkerekét. Az elsőt azt most én bevállalnám, az első borcsepp megosztását, és a másodikat hagynám most meg Gábornak. Ezt általában így föl szoktuk osztani. Következzen az első, 2021. októberében nyilatkoztad a következőt. Az egész birtok kommunikációja a személyes történetünk, ami már hangsúlyozza azt, hogy a teljes család nem csak ebből, hanem ezért él. A fogyasztókkal való kapcsolattartásban szintén a család veszi ki a részét. Ez nincsen másképp a borkészítésnél sem.
Ez így van a mai napig. Valóban a család nélkül nincs munkafolyamat. Tehát ugye apával irányítjuk a szakmai részeket, és vagy apa, vagy én biztos, hogy ott vagyunk minden munkafolyamatnál. Nyilván a szőlőbe nem feltétlenül 0-24-be, de ott is folyamatos kontrollval dolgoznak a kollégák. Viszonylag jó, stabil, nem nagy, de stabil csapattal. Egy-egy erősítésnél akkor vannak azért fejfájások, amikor plusz munkaerőre van szükség, mert azért ez egyre nehezebb a megfelelő hozzáállású munkaerő. És a értékesítés, vendéglátás kommunikációban is nyilván a családom meghatározó szerencsére, ugye mind a édesanyám és a húgom, illetve a feleségem is besegít ebbe, megvan mindenkinek a idézőjelben a területe, ugye anya fogja össze gyakorlatilag a vendéglátás szálait, a húgom most, hogy szült nem túl régen 8 hónapos kisfiával van, így inkább csak így az adminisztrációba segít be, egyszer-egyszer, ha nagy szükség van, akkor azért jön egy kicsit a vendégekhez is. A feleségem, ő pedig inkább a szakadminisztráció dolgait látja el, mint agrármérnök és a kamaránál dolgozó falugazdász, úgyhogy ő a kisfiunk dédelgetése és irányítása mellett az egyéb feladatokat, így az ilyen szakmai bürokráciát viszi elsősorban, de egyébként a kommunikációban is több online megjelenés, vagy akár ilyen írott anyagoknak a összerakása, vagy éppen lektorálásába is sokat segít számomra, illetve számunkra, mert hiszen közös munka az egész. Tehát igen, én azt gondolom, hogy ez a mai napig állja a sarat, ez a kijelentés, vagy ez a mondat, és így is épült fel gyakorlatilag ez a családi márka.
És kiadta Totit. Igen, hogy ő már metsz, vagy eszi a
szőlőt. Ő olyan egy kicsit, mint én, hogy ilyen mindenes, mert a szakmai feladatokban is szívesen kiveszi a részét, úgy gyakorlatilag a feldolgozásnál is, vagy éppen akár ilyenkor jön szívesen, és szeret a birtokon lenni, de a marketingben is fontos, hiszen láttátok ti is már többször, hogy megjelent egy-egy különböző felületen így a pincészet kommunikációjában, hiszen nagyon-nagyon élvezi, hogy a birtokon vagy bárhol éppen egy borfesztiválos faháznál ott megjelen velünk, úgyhogy bízunk benne, hogy szépen-szépen ő is ebbe belenő, és ő is megszereti ezt a csodálatos szőlőborkultúra közeget, és ő is emellett fog majd dönteni, ha felnő.
Csak hogy legyen meg a folytonosság.
Igen, hogy ki az a Toti,
igen,
azt még mondjuk.
Igen, ez meg a másik a rendkedvéért.
Aki nem tudja, és nem bennfentes, hogy a hány éves kisfiú?
Ő 4,5 éves kisfiunk.
És nem lehet elég korán elkezdeni. Megismerni és megszeretni a szakma rejtelmeit. Gábor, következő borcsepp.
Igen, én elolvastam, és kicsit bajban vagyok, mert nagyon sokat beszéltünk már erről. Tehát én most felhatalmazom Tomit, hogy beszélhetsz másról is, mert a témához nagyon kötődik, de azért mindenképp felolvastam, mert van benne egy költői mondat is. Szóval így hangzik, egy évvel korábbról származik, mint az előző. A vulkáni tanúhegyek nagyon egyedi geológiai lehetőségekkel rendelkeznek, amelyeket a szőlőtermelésben is érvényesíteni lehet. A nyugvó vulkánok felszíne, a változatos hordalékrétegek különböző szintű lerakódása, a bazalttal megfűszerezve egyedi karaktert kölcsönöz az itt termett szőlőből készült boroknak.
Igen, ez tulajdonképpen megkoronázva a beszélgetésünket.
Erről próbáltunk is, vagy beszéltünk is szerintem valóban, ahogy a Gábor mondta, hiszen tényleg annyira sokszínűek a tanúhegyeink, hogy most csak vissza Badacsonyba, ha már irány Badacsony az alcíme a műsornak, hogy nagyon fontos, hogy több tanúhegyen vannak ültetvényeink, és talán az egyik legnagyobb területen termesztett általunk is, meg úgy a borvidék számára is, hogy az olasz ízling mennyire szépen tudja visszaadni ezt a sokszínűségét a borvidéknek. Ugye oké, hogy a bázis az a bazalt kőzet, de a hordalékrétegek nagyon-nagyon változatosak a tanúhegyek oldalán, a laza kis homokos, löszös területektől a nagyon kötött agyagos talajig nagyon-nagyon változatos, és ugye ez mind-mind más adottságot adott a szőlőknek a mindennapokban a vegetáció során, és ez vissza is tükröződik a területeken, és a területeken keresztül nyilván a borokban is. Ugye nem véletlenül indult el például a Bácsegy olasz rizlingünk annó 2007-es évjárattal, mert annyival komplex szebb bor tudott adni az olasz rizling azon a most már több mint 50 éves ültetvényen, hogy muszáj volt kiemelni és megmutatni a fogyasztóknak, hogy ne csak mi lássuk ezt a különbséget, hanem a piac is lássa, és azt gondolom, hogy ezeket akár a bornak a sikerei vissza is igazolták, hogy tényleg egy komoly dologról van ott szó.
Eddig beszéltünk a vulkanikus borokról, a szünet után pedig ezekre összpontosítunk kóstolás formájában, több ízben, ahogy ezt a hallgatóink már megszokhatták. Először a vendégünk által hozott tétellel barátkozunk meg, és aztán természetesen jön a nem mindennapi, mindez a szünet után.